Szeretett testvérem, bizonyságtételem alapigét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből olvasom, az első levele harmadik részének a 16. verséből. Valóban nagy a kegyességnek a titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világban, felvitetett dicsőségben. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, mindannyiunknak ismerős az a Krisztus himnusz, amit Pál apostol fogalmazott meg a Filippiekhez írt levelében, de nem csak az a most hallotthoz képest hosszabb igeszakasz rejti, hanem sok más újszövetségi igeszakasz azokat a himnuszokat, vagy azoknak a részleteit, vagy valószínűleg töredékeit, amelyekben a korai egyház, az első, második nemzedék gyülekezetei megfogalmazták azokat a hitbeli igazságokat, amelyeket ők Jézusról elfogadtak, megismertek, elhittek, és megörökítették, valószínűleg úgy, hogy szájról szájra egy-egy gyülekezetben is megtanulták, továbbadták, ismételték ünnepi alkalmakkor, és úgy is, hogy ezek a szóban megfogalmazott és terjedt himnuszok bekerültek aztán az újszövetségi iratokba is, és így ránk is maradtak, így mi is olvashatjuk azokat. Advent első vasárnapján, amikor Jézus visszajövetelének az ünneplése időszakában léptünk, ezekbe a hetekbe, ennek az elején, az első ünnepén, nagyon is időszerű tehát azt a himnuszt olvasni, amelyet az első keresztjének a mi hitben erődeink fogalmaztak meg, és ezekben a rövid formulákban ebben is mindig, ha mai szóval így mondhatnánk, napirenden tartották azokat az igazságokat, amiket vallottak, amiket hittek, amikkel egymást erősítették, és amely igazságokat hirdették akkor is a körülöttük lévő embereknek is, hiszen hitük összefoglalása, a Krisztusról szóló himnusz nem csak olyan becses örökségünk, mint ahogyan egy régiséget az ember megbecsül, hanem olyan friss igazság, amellyel ma is, mi is, Krisztus mai népe erősíthetjük egymást, és amelyek alapján ma is, mi is hirdethetjük a körülöttünk pezsgő, az ünnepre készülő világban éppen az adventi hetek, éppen a karácsony igazságát, hiszen mind ezeknek az ünnepeknek a lényege maga Jézus Krisztus, amit tehát mi Jézusról tudunk és hiszünk, a szabad továbbadni a többieknek is. Ahogy az előbb mondtuk tehát, ez olyan himnusz, amelynek minden egyes sora, egy-egy hitvallási tétel, röviden, tömören megfogalmazva, tartalmazva teljes igazságot, ezért nekünk is advent első vasárnapján érdemes ezeket sorra-sorra vennünk. A legelső, amit olvastunk, arról szól, hogy megjelent testben, ugye itt mindegyik mondat, mindegyik igazság Jézusról, a Krisztusról szól, aki egyrészt tehát az a történeti ember, akit nagyon sokan ismertek, akivel nagyon sokan találkoztak, akiről nagyon sokan hallottak, akik nem is találkoztak vele és nem is ismerték őt. Másrészt azonban az a Krisztusról szóló bizonyságtétel, hitvallás, akiben felismerték, hogy ő Istennek a fia, hogy ő azért jött erre a földre, hogy elvégezze az Úrtól vett küldetését, és ennek a sornak az elén áll tehát ez a bizonyságtétel, hogy ő megjelent testben, és ez azért volt nagyon fontos akkor is a keresztényeknek, mert hiszen úgy értették meg, egyrészt az ószövetségi igék alapján, amelyekből az imént hallottunk Ézsaiás proféciájából, másrészt pedig a körülöttük lévő világ életét figyelve, hogy Isten legnagyobb tette tehát az, hogy testben küldte el az emberiségért az ő egyszülött fiát, ez volt Jézus, aki megszületett és földi emberként élte itt az életét, és ez a Jézus lett Istennek a legnagyobb kijelentése, hiszen addig évszázadokon át hangzott a prófétai ilyen hirdetés, írásba foglalták azokat, és mindazokat a bizonyságtételeket, amiket az Ószövetségben mi is olvashatunk, de mégis ez írásbeli kijelentésekhez képest teljesebb, és mondhatjuk így, nagyobb kijelentés az, hogy Jézusban Isten szeretete mindenkinek kézzelfoghatóan testet öltött, közvetlenül érinthető, hallható volt, tapasztalható, érzékelhető, és ezzel együtt is, hogy ő itt volt, közvetlenül az emberek között mégis szükség volt arra a hitre, amely felismerte ő benne, az emberben, az egyszerű hétköznapi emberben Isten fiát, azaz magát Istent, mégpedig őt is úgy ismerte fel, mint aki nem ítélni jött, nem büntetni jött, nem szemrehányást tenni jött az emberiségnek, vagy a választottéknek mondjuk, hanem mint aki Isten szeretetének a jó hírét hozta, mint aki a megtérés lehetőségét hirdette, mint aki a bűnbocsánatot saját testében hozta, hogy elfogadható legyen, és annak az árát ő maga adta meg a kereszten vállalt halálában. Egy szóval tehát Jézus lett Isten legnagyobb kijelentése, akiben mindaz, amit Istenről hiszünk, vallunk és, hadd mondjuk így, remélünk, az ő benne megjelent, eljött erre a világra. Ez az első tehát, amit ma is érdemes továbbadni másoknak, hiszen ma megint terjed az a fajta pogányság, amely számtalan válfajában tagadja Isten testérétét, tagadja, hogy Jézus Isten fia lett volna, hogy ő Krisztus lett volna, és ő helyette nagyon sok más formában, módszerben, helyen igyekszik megtalálni az ember a saját békességét, kielégíteni a saját szeretet utáni vágyát, és kielégíteni azt a vágyát, amely minden emberben megvan, hogy érintkezésbe léphessen a természet felettivel, a transzcendenssel, vagyis az istenivel. Nekünk, szeretett testvéreim, advent azért is nagy ünnepünk, amiért majd karácsony is az lesz, és minden évben az, mert hiszük és valljuk, hogy Jézusban Isten maga öltött testet, és eljött közénk erre a földre. A második mondat így hangzik, hogy igaznak bizonyult lélekben, ez pedig azt a boldog felismerést tükrözi, tartalmazza, hogy bár az ember bűnben, bűnnel telve éli az életét, és ez alól nincsen kivétel, Isten leghíresebb, legnagyobb kiválasztottja is, akikről tanúbizonyságot tesz az Ószövetség, mind-mind bűnös emberek voltak, és ezt ők maguk tudták a legjobban, Isten kegyelmére szorulnak. Az ember tehát abban, a tudatban élte az életét, hogy nincsen, aki felül kerekedhetne, felül emelkedhetne a bűnnek a hatalmán, a bűn alá rekesztve éljük az életünket. Ez volt a boldog felismerés, hogy de van Jézus, aki emberré lett, úgy, mint mi, és mégis a lélek vezetés alatt élve az életét. Ez azt jelenti, hogy bűntelen életet élt, ő benne nem volt semmiféle bűn, sem amit elkövetett volna, sem ami árnyékot vetett volna rá, sem amit gondolatban gondolt volna. Ő olyan életet élt, amilyen életet Isten az embernek eredetileg szánt. Bűn nélküli, igaz, teljes, lélekvezetés alatt tölthető életet. És ez az a nagy örömhír, amelybe azóta is kapaszkodik minden keresztény nemzedék, hogy igaz az, hogy a mi életünkben jelen van a bűn, és meg kell vallanunk, hogy erősebb nálunk, és nem tudjuk legyőzni, de mégis volt valaki, sőt van valaki, aki emberként is ellene tudott állni a kísértésnek, meg tudta állni, hogy bűnt kövessen el, nem követett el bűn, ő az, akit követünk, és ez az ő bűn nélküli élete a példa a mi számunkra, hogy szabad harcolunk a bűnnel szemben, szabad törekednünk a jóra, a szépre, a békességesre, az igazságosra, a másik ember megsegítésére. Nem kell beletörődnünk abba, hogy úgyis mindenki, hát én is bűn alatt élem az életemet. Azzal, hogy Jézus bűntelen életet élt, ő maga ki is jelentette, ezzel elérkezett hozzátok, mondta ő, elérkezett közétek, Isten országa, mert hiszen Isten országában sincsen helye a bűnnek, és Jézus ebből az Isten országából hozott ide a saját személyben, a saját életében egy mindenkinek látható, mindenki által követhető, vágyható életet, amelyel ő bebizonyította, hogy erősebb Isten a bűnnél, és az embert éppen a bűnhatalmából akarja megszabadítani. A harmadik pedig úgy szól, hogy megjelent az angyaloknak, meglátták őt az angyalok, amire mondhatnánk azt, hogy természetes, hiszen a mennyországban is az angyal seregek szolgálnak a Szent Háromság Istennek, de mégis óriási felismerés volt és boldog tapasztalat. Jézus születése történethelyben mi is olvashatjuk, hogy az ő születését angyalok jelenése előzte meg, és az ő születését angyal serege megjelenése kísérte, akik maguk is, ahogyan szintén Pál apostol írja, hogy angyalok kívánnak betekinteni abba a titokba, amelyről az imént énekeltünk, hogy itt van e földön, emberi testben Isten fia, akit addig ők úgy ismertek, hogy ott uralkodik a Szent Háromság Istennel a mennyei trónuson, és most pedig a sötét éjszakában, egy elhagyatott, egy lenézett helyen megszületett Isten fia, ezért áldották, ezért dicsőítették őt, hogy ezt az áldozatot vállalja az emberiségért, és olvasunk arról is az evangéliumokban, hogy amikor pedig Jézust megkísértette a sátán, és ő ellenállt a kísértőnek és legyőzte őt, akkor pedig angyalok jelentek meg, és szolgáltak ő neki a pusztában. Mindez pedig azzal bátorítja az embert, azzal bátorította az első keresztényeket, és bennünket is, hogy az igazi szenzáció, az igazi csoda, az nem máshol keresendő, mint egyedül Jézusnál, akit még az angyalok is csodáltak, hát még mi, halandó emberek, akiknek egyetlen reménységünk nem más, mint maga Jézus a Krisztus. És a negyedik sorban pedig ezt olvassuk, hogy hirdették a pogányok között, vagyis a népek között, a zsidó nép szemszögéből ők voltak a kiválasztott nép, vagyis a nép, és a többiek voltak az egyéb népek, mind együttvéve a világ maradéka, a pogányok, és ezt csodálták az első keresztények, hogy nem csak a választott népnek, akik közé eljött és megszületett Jézus, nem csak nekik adatik meg a hitnek az ajándéka, hogy ők halljanak, ők értesüljenek, ők tudjanak arról, hogy Isten mit tett az emberért, hanem a pogányok között is, a többi nép között is szól a Jézusról szóló evangélium, és lám, az a csoda történik, hogy közülük is nagyon sokan hisznek benne, elfogadják megváltójuknak, és az ő követőivé lesznek. Ez azt jelenti, hogy nincsen határa, nincsen korlátja Jézus megváltói munkájának, nem mondhatta, és nem mondhatja egyik nép sem, egyik ember csoport sem, hogy csak a miénk volna a megváltó, és nem mondhatják mások szomorúan, hogy nekünk nincs mit kezdenünk ő vele, hiszen értünk nem, csak másokért jött el, hanem ebben a hitvallásban az a boldog reménység fogalmazódik meg, hogy nincsen olyan eldugott zuga a földgolyónak, nincsen olyan kicsi népcsoportja az emberiségnek, és nincsen egyetlen ember sem az emberiségben, akiért ne jött volna el Jézus, akiért ne végezte volna a megváltó munkáját. Az, hogy a népek között hirdették, egy feladatot is jelent ma is, hogy ma is minden nép között hirdessék, akik eljutnak oda, az, hogy Jézus az Úr, hogy ő a megváltó. És erre a hitvallásra válaszként sor az utolsó előtti sor, hogy hittek benne a világon. Ez az egyház örömét fogalmazza meg, ez a hitvallás, rácsodálkoztak arra, hogy nem maradt visszhang nélkül az evangélium hirdetése, nem maradt visszhang nélkül az apostolok tanúságtétele, nem maradt eredménytelen az apostolok köztük Pálnak a szenvedéssel teli szolgálata sem, ami szenvedés az őszintességnek, a hitelességnek a pecsétjét jelentette az evangéliumra nézve, mert ezeknek az ige hirdetéseknek, az evangélium hirdetésének meglett az a gyümölcse, ez volt a gyülekezetek öröme, hogy sok-sok ember elfogadta Jézust megváltónak, új és új gyülekezetek jöttek létre, szerte a Római Birodalom tartományaiban, mert sokakat érdekelt az, hogy hogyan is lehet megmenekülni, a kárhozatból hogyan is lehet bejutni az üdvösségre. Hittek benne a világon, ehhez csatlakozik a mi tapasztalatunk is, akik azt mondhatjuk, hogy íme ma is a Bibliában, az igehirdetés által, a Szent Élek munkájával ma is folyik az igehirdetés, az evangélium hirdetése szerte a világon, és ma is vannak sokan, akik hisznek Jézusban. Mindazok, akiket Isten kiválasztott, aztán elhívott, aztán megajándékozott a hit ajándékával, tanú bizonyságok arra nézve, hogy az ige hirdetés ma sem üresen kongó szó vagy szózat, hanem ma is az életnek a vizét, az életnek az igéjét hirdeti, és Jézusban ma is sokan hisznek. És mindezeket összefoglalva a hallott ige szakasz, a hallott himnusz vagy himnusz töredék, utolsó sora pedig azt hirdeti, hogy felvitetett dicsőségben, vagy felvitetett dicsőségbe, a mennyei dicsőségbe, de abban a dicsőségben vitetett ő fel a mennyben, hogy legyőzte a halált, hogy legyőzte a kísértőt, vagyis a bűnnek az erejét, amit ember nem tudott volna megtörni, ő megtörte, és ezért immár nem csak az angyalok dicsőítik őt, akik a mennyben addig is dicsőítették, akik ismerték és elismerték és vallották és hitték az ő istenségét, hanem az emberek is meglátták akkor, és meglátják azt a dicsőséget, amelyel a mennybe ment, és amelyel a mennyben uralkodik. Mindez azt hirdeti, hogy Jézus Krisztus győzött. És ezért nekünk minden egyes adventi vasárnap vagy hétköznap, minden egyes karácsony ünnepe, nem annak a fénynek és ragyogásnak az ünnepe, amit az ember tud csillogással előállítani, különböző technikai eszközökkel, hanem sokkal inkább, sőt, egyedül annak a dicsőségnek, annak a mennyei ragyogásnak az ünnepe, amely dicsőség Jézust övezi, és amely dicsőségbe az övéit is el fogja vinni magával. Mert, és befejezésül ezt hadd tegyük hozzá, a korai egyház, az első gyülekezetek népe felismerte át, és boldogan vallotta, és énekelte, vagy verselte a himnuszban, hogy Jézus Krisztus története, élete ugye a mennyben, azután kezdődött, aztán a földön folytatódott, és aztán ismét a mennybe távozott, egyedül jött el a mennyből, egyedül ment oda, de amikor visszajön majd, akkor már nem egyedül megy a mennybe, hanem mindazokat magával viszi, akik hisznek ő benne, követik őt, tőle várják szabadításukat bűnből, halálból és kározatból. Ezért szeretett testvéreim, minden egyes földi fényesség, amely az ünnepünket kíséri majd, emlékeztessen, figyelmeztessen, irányítsa figyelmünket arra a mennyei fényességre, amelyben Jézus most él, és amelybe bennünket is hív, ahová bennünket is el fog majd vinni. Ezért nekünk is feladatunk, hogy kicsiknek és nagyoknak, akik az ünnep közelettével is, azután az ünnep napjain is majd, talán még jobban figyelnek, vagy érzékenyebbek lesznek arra, hogy mi is az ünnepnek a lényege. Nem ulasszuk el elmondani, hogy minden, a karácsonyfa gyertyái vagy fénye, minden, ami az ünnepi készülődést kísérte, az nem önmagáért való, nem a mi komfortérzetünk növeléséért való, hanem arra kell mutatnia, aki az igazi fényességben, az igazi dicsőségben él, és lakozik most is, ő a megváltónk, aki bennünket is oda visz majd. Amen.